mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Bódis Kornéllal, a Magyar Követelés, Kezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökével. Az első részben sok mindenről szó esett, több más mellett én még azzal is meggyanúsítottam itt Kornélt, hogy magyarázza a bizonyítványát, aztán kiderült, hogy egyébként ezt azért tartja fontosnak, bár egyébként furcsa, hogy ezt meg kell magyarázni, hogy egy, vagy nem egy, hanem több engedéllyel működő piaci szereplő, akinek a szolgáltatásait egyébként nagy nemzetközi cégek veszik igénybe, az folyamatosan elmagyarázza, hogy tulajdonképpen mi az ő munkájának a lényege, és hogy miért törvényes, amit tesznek. És hát, hogy beszélgetünk itt sok mindenről, elhangzott például az alapvetés, hogy hát ha valamit megvásárolunk, azt általában ki szoktuk fizetni, és mondjuk aztán itt elhangzott az is, hogy a követeléskezelők megítélése az nagyon is függ attól, hogy az ember éppen melyik oldalon áll. Tehát amikor éppen behajthatatlan követelés ott áll valaki, hogy éppen a saját számláit nem fogja tudni kifizetni azért, mert ő neki nem fizetnek már hónapok óta, akkor bizony nagyon jól jön egy követeléskezelő, de abban a pillanatban, ahogy őt találják meg azzal, hogy nem fizette be már hónapok óta bizonyos számláit, akkor meg mindjárt jogsegélyért kiabál. Na és akkor itt az utolsó mondatok egyikében el is hangzott ez, hogy egyre több a piacon az önjelölt segítő, aki azzal lép fel, hogy ő bizony sokkal jobb feltételeket tud kialkudni, mint amit magától az ügyfél el tudna érni egy követeléskezelővel szemben, sőt, néha még azt is mondják, hogy el lehet engedni a teljes adósságot, de általában ez nem szokott bekövetkezni, és ahogy Bódis Kornél itt az első rész végén mondta, legtöbbször el is tűnnek ezek az önkéntes segítők, ahogy a bíróságra kerül az ügy. De akkor folytassuk innen. Ezek szerint akkor az adós, hogyha rögtön fölveszi a kapcsolatot a követeléskezelővel, sokkal jobb megállapodást tud kötni, mint ha bárki segítségét igénybe venné ehhez?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor igen. Tehát persze napi szinten kapunk meghatalmazással alátámasztott megkeresést adós képviselő szervezetektől, de ez nem jelent többletet. Tehát attól, hogy valaki képviselővel jár el, vagy egy adósvédő szervezet keresi meg a szolgáltatót az adós nevében, az nem jelenti azt, hogy nagyobb kedvezményt fog kapni. Mindig az ügyletnek az egyedi körülményeit fogja mérlegelni az adott követeléskezelő vagy bank, és úgy fog dönteni a kedvezmény mértékéről. Nem jelent semmit se pluszban, se mínuszban, hogyha egy adósvédő szervezet jelenik meg. Sőt, inkább a kockázata van meg, hiszen mi reálisan fogjuk elmondani a lehetőséget az ügyfélnek. Mi nem fogjuk biztatni, hogy olyan lépéseket tegyen meg, aminek a kimenetele bizonytalan. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy az adósvédő szervezet felhetszeli az ügyfelet, benyomatja a különféle nyomtatványokat, ellentmond mindennek, elindul a per, és onnantól ő kiszáll.
És ez viszont veszélyes, mert egy perköltséggel megterhelt, főleg mert akkor valószínűleg azért száll ki, mert már látja, hogy nincs igaza.
Meg hát mert tulajdonképpen elindult egy jogi eljárás, annak már kötelező költségelemei vannak, hiszen hogy az államnak is jár illeték. Olyan eljárási költségek jelennek meg ebben a szakaszban, amik már nem tárgyalhatóak. Tehát egy fizetési meghagyásos eljárás, vagy egy végrehajtási eljárás díja, az rendeletben, vagy jogszabályban van szabályozva. Tehát abból nem nagyon lehet alkudni.
Tehát akkor itt még egyszer el lehet mondani azt, hogy érdemes a végsőkig beszélgetni, tárgyalni a követeléskezelővel, mert annál jobb megállapodás már nem fog születni, vagy ezt így nem mered
kijelenteni. De én ezt tudom tanácsolni, hogy ha kapunk egy levelet a követeléskezelő cégtől a lejárt tartozásról, nyissuk ki, olvassuk el, és vegyük fel a céggel a kapcsolatot. Nekünk ez a feladatunk, tehát ez a dolgunk.
Itt terjednek olyan gondolatok ezzel kapcsolatban, hogy hát ha nem veszem át, akkor ez újraindul a határidő, meg hogy el is évülhet akár, hogyha nem ismerem el időbe, hogy ez az én tartozásom, akkor ez így elfüstöl a levegőbe.
Elévülhet, persze, csak ugye a másik oldalon a jogosult ezt nem feltétlenül fogja hagyni, tehát neki is megvannak azok az eszközei, amik ennek a kivédését szolgálják.
Hogyha például,
ha azt látja egy követeléskezelő cég, hogy az ügyfél minden formáját elutasítja a kommunikációnak, nem jelentkezik, nem vesz át levelet, elzárkózik, lassítja az eljárást, akkor ő kőkeményen fizetési meghagyásos eljárást fog indítani, és végrehajtás útján fogja érvényesíteni a követelést. Ennek megvannak a költségei, nyilván a fokozatosság elve mentén haladva.
Értem, tehát akkor tulajdonképpen ezekkel a lépésekkel védi a saját érdekeit a követeléskezelő, hogy innentől kezdve nem tud elévülni, ha ő mindig megteszi a megfelelő lépéseket.
Ez egy állam által biztosított eszköz, ez nem csak a követeléskezelő a rendelkezésére, ez mindenkinek ott van, hogyha valakinek tartoznak, akkor nyilván a közjegyző útján fizetési meghagyás kibocsátását kérheti az adósa felé, amelynek, ha kell, végrehajtó útján, bírósági végrehajtó útján tud érvényt szerezni. Ez a hitelező biztonságát, a hitelező védelmét szolgálja gyakorlatilag már a római kor óta.
Tehát nem akarom magunkat ismételni folyamatosan, de ebből számomra az a világos, hogy keressük az intézményt, aki megkeresett minket, keressük viszont. Na és akkor itt van egy probléma, mert talán ez a legbrutálisabb pillanat, amikor fölhív valaki telefonon. Tudja a telefonszámomat, és valószínűleg az összes adatomat tudja, mert hogy le tudja ellenőrizni, miután én bemondtam, de velem mondatja be. Itt sokan fölháborodnak, és ugye az első lendületből azt mondják, hogy hát tudja a nevemet, most miért kérdezi, és akkor jönnek ezek az érdekes beszélgetések. Erre miért van szükség? Megkerestek, tudják a számomat, a nevemet is tudják, sőt, anyám nevét is tudják, meg a születési időpontomat is, mert így ellenőrzik le, hogy valóban engem hívtak föl. Miért kell ezt az idióta beszélgetést lefolytatni? Amúgy is lehet, hogy éppen nagyon rossz idegállapotban lévő problémákkal küzdő embernek ahhoz, hogy egyenesbe kerüljenek.
Menjünk sorba. Amikor egy szolgáltató eladja a követelését, akkor természetszerűleg át fogja adni a követelés érvényesítéséhez szükséges adatokat a követelés megvásárlójának. Ezeket az adatokat te adtad meg annak idején, amikor szerződtél a távközlési cége a bankkal, mert különben nem jött volna létre a szerződés.
De akkor miért elhoztad
az iPhone-t a boltból, felvetted a hitelt, oda mindjárt kitérek rá. Tehát nyilván kellett egy szolgáltatás, amihez meg kell adni adatokat, hogy tudhassa annak idején a szolgáltató, hogy veled szerződött. Világos. Tehát ezek rendelkezésre állnak. Az engedményezés egyik természetszerű velejárója, ez egy polgári jogi elem, hogy az engedményezés során átadásra kerülnek a követelés érvényesítéséhez szükséges adatok, a követelést megvásárló fél az engedményes részére. Az engedményes, szintén jogszabályi kötelezettsége, értesíti az adóst a követelés engedményezéséről, és ad neki egy teljesítési utasítást az értesítés mellé, hogy innentől kezdve ő már csak az engedményesnek, tehát a faktorcégnek, követelés vásárlónak teljesíthet. Ezt a levelet ugye te megkapod idáig esetben, hiszen a címed is rendelkezésre áll.
Vagy nem én, hanem az, aki ilyen
helyzetbe kerül.
Neked
kell megkapnod, igen. Kibontod, erre, ha nem reagálsz, vagy nem válaszolsz, akkor ugye a szolgáltatónak, mármint nevezzük a követelés vásárló céget szolgáltatónak, ő megpróbálja ezt valamilyen úton, módon mégiscsak rendezni, tehát valamilyen úton, módon megpróbál veled kapcsolatba lépni. Itt nyilván van egy probléma, hiszen a telefonszámok kezelése az Magyarországon egy sajátos értelmezési kérdés, hiszen a telefonszámát az ügyfélnek a GDPR rendelet jogos érdekre vonatkozó szabályai alapján lehet kezelni az adatvédelmi hatóság állásfoglalása szerint. Ez Európában országonként eltér, például Németországban teljesen természetes, hogy a szolgáltató jogos érdeke az, hogy a telefonszámodat és az e-mail címedet kezelhesse, hiszen már mondhatjuk azt, hogy közös érdek, hogy a felek tudjanak egymással egyeztetni. Magyarországon ez nincs így. Magyarországon
tehát a hitelfelvételkor az a rengeteg oldalnyi szerződés nem tartalmaz egy ilyen kitételt, hogy engedményezés esetén az elérhetőségeidet átadja?
De tartalmaz, csak ezt az adatvédelmi hatóság nem fogadja el, és nyilván azok a szervezetek, legalábbis a mi szövetségünk, a MAKISZ tagjai betűre betartják a hatóságoknak az állásfoglalásait, még ha azok nem is számítanak jogforrásnak, mert mi hosszú távon működünk. Tehát a NAIH előírásai, ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalát értem ez alatt, a NAIH előírásai szerint mi a telefonszámot automatikusan nem kapjuk meg a jogelőttől, így azon nem fogunk tudni közvetlenül kapcsolatba lépni az ügyféllel. Ez már egy információs probléma, hiszen.
De közben meg kapcsolatba léptek a telefonon keresztül. Hiszen
persze.
Megtörténnek ezek a beszélgetések nap, mint nap százával.
Ennek ezer formája van, tehát például, hogyha az ügyfél megkapja az engedményesről szóló értesítést, arra ír egy választ, és kifejezetten kéri, hogy mondjuk ezen a telefonszámon egyeztessenek vele, akkor mi ezen fel fogjuk hívni. Ha ő hozzájárul a telefonszámának a kezeléséhez, akkor ennek semmilyen akadálya nincsen. Jelen pillanatban mi ezt a gyakorlatot alkalmazzuk. Tehát a hozzájárulás alapján a telefonszám kezelhető.
És akkor
visszatérve, ugye ezért jelentkezik be a követelés kezelő, és megpróbál veled megállapodást kötni. Ez még teljesen rendben is van.
Ez rendben van, én nekem, és ez nem csak a követelés kezelők gyakorlatában van ez így, hanem egy csomó szolgáltató fölhív, és akkor gyakorlatilag az a kezdi a beszélgetést, hogy én azonosítsam magam, miközben nem én hívtam föl.
Ez pont a te védelmedet szolgálja, hiszen ha a te telefonszámhoz tartozó telefont nem te veszed fel, hanem beleszól egy családtag, egy szomszéd, egy társaságban valaki, azért neki nem feltétlenül szükséges minden információt kiadni. Egész konkrétan mondjuk egy hitel esetében banktitokról van szó, tehát a szolgáltatónak kötelessége meggyőződni arról, hogy akivel beszél, az a személy.
Tehát akkor ezen ne húzzuk
ezt
fel magunkat.
Ne húzzuk fel magunkat, mert szerintem senki nem örülne annak, hogyha mondjuk a hitelkártya tartozásod, amiről lesz, hogy a feleséged éppen nem is tud, mondjuk illetéktelen kezekbe kerülne. Tehát ez az ügyfél védelmét szolgálja. Meg hát egy jogszabályi kötelezettség. ezzel nincs mit csinálni.
Van még egy kis időnk, és akkor itt pár szót ejtsünk a KHR-ről, mert ugye ez a központi hitelinformációs rendszer, ez is sok esetben úgy működik, hogy akár meg is lehet rajta sértődni, hogy hopp, én valamikor régen tartoztam, eltelt azóta pár év, mondjuk beékelődött a történetbe egy követeléskezelő is, én a követeléskezelővel megállapodtam, rendeztük az adósságot. Ez úgy tűnik, hogy ez egy gyönyörű története, is elmosolyogtál, hogy bár ez ilyen könnyű lenne. Na de, ott van a KHR, és egyszer csak egy teljesen nevetséges ügyletbe, mondjuk egy porszívóvásárlás esetén kedvezőbbnek tűnik 0 forintos hitelre megvenni egy márkásabb porszívót, mint mondjuk egy olcsóbbat venni készpénzért, mert egyszerűen a 0 forintos hitel az jó hangzik. És akkor már mégiscsak egy márkásabb cuccot veszek. Nem is ez a lényeg, hanem ott derül ki a pénztárnál, hogy KHR lista miatt nem vehetek én ilyet. És fogalmam sincs róla, hogy mi van, hiszen nekem évek óta nincs ügyem.
A KHR, ahogy te is mondtad, a központi hitelinformációs rendszer. Ez alapvetően egy olyan nyilvántartó rendszer, ami a hitelezők érdekét hivatott védeni, illetve információt szolgáltat pozitív esetben is az ügyfélről, tehát az ügyfelet is segíti a hitelfelvételben. Hiszen a kibővített KHR a pozitív hiteltörténetet is tárolja az adós hozzájárulása esetén. Tehát, hogyha te a hiteledet rendben törlesztetted, és az megszűnt, tehát kifutott, akkor a következő hitelbírálatnál ez egy pozitív pont lesz a banknál, hiszen látják, hogy egy megbízható ügyfél vagy. Ez hozzájárulásnál alapul. A másik része a negatív lista, ez viszont már jogszabályi kötelezettségen alapul, ehhez nem kell az ügyfél hozzájárulása. Ez a 90 napon túl fennálló minimálbér összegét meghaladó bank vagy pénzügyi intézmény, leasing cég, kereskedelmi bank egyéb felé fennálló tartozásokat tartalmazza. Tehát valóban, hogyha valaki késedelembe esik az adott törlesztő részlet fizetésével a bankja felé, akkor a bank köteles jogszabály alapján ezt a központi hitelnyilvántartó rendszer felé továbbítani, aki ezt legfeljebb 10 évig őrzi.
Na most, hogyha... azt jelenti, hogy akkor hiába rendeztem én ezt az ügyet mondjuk 2017-ben, a mai napig
attól függ
az információ?
A válasz attól függ. Ha te azt maradéktalanul rendezted, akkor a KHR-be ez egy megszűnt státuszt fog kapni. Abban az esetben, hogyha te ezt engedménnyel rendezted, tehát valamilyen kedvezményt biztosított a szolgáltató, akkor további 5 évig lesz fent a KHR rendszerben az adat. Ezt tudni kell. Tehát a kedvezmény, igazából ez is egy információ, ez nem feltétlenül negatív. Tehát van egy olyan információ tartalma, hogy az ügyfél ezt a tartozást rendezte, ám valamilyen csavar volt a konstrukcióban, tehát kellett egyfajta megállapodást kötni, de végül lezárult. Tehát ez is egy információ a hitelező részére. Tehát a megegyezéses megszűnés esetén 5 évig lesz a KHR rendszerben ennek a történetnek a ténye rögzítve.
Na most, egyébként ez el is tűnik automatikusan, vagy ezt külön kérvényezni kell?
Automatikusan kell, hogy eltűnjön. Ugye a KHR-ben legfeljebb 10 évig lehet tárolni az adatot, illetve a megegyezéssel megszűnés esetén pedig 5 évig legfeljebb. Ha a maradéktalanul rendezte az ügyfél, akkor 1 évig.
Értem, de azért mindenképpen érdemes ezek szerint, ha valakinek néhány évvel ezelőtt volt bármiféle ilyen ügye, ezt leellenőrizni, hogy ne a pénztárnál, vagy hát az adott kereskedelmi egységbe kelljen magyarázkodnia, hogy miért nem tudja most ezt az egyszerű hitelt fölvenni.
Persze, ez bármely pénzügyi intézmény egyébként meg lehet tenni, úgy hívják, hogy KHR tudakozvány, és ez egy megoldás erre.
Nagyon pici időnk van, de ugye általában mindig nagy hiteleknél jön ez elő, gondolom azért, mert az egy magas összegű tartozás, és tehát általában a lakáshiteleknél, vagy a nagy értékű hiteleknél jönnek elő azok a követeléskezelési ügyek, amelyekről már itt a műsor elején is beszéltünk, amire aztán rá akaszkodnak mindenféle védők is, és megpróbálják ezt a sajton keresztül rendezni, és ugye ezeknek köszönhető, ha lehet ezt a szót használni, azt, hogy hát nem túl jó a híre sok esetben a követeléskezelőknek. De rengeteg más ügy is van. Telefonszámla tartozás, közüzemi számlatartozás, egy csomó ügyben igénybe veszik a szolgáltatásokat. Miből van a legtöbb? Hol fizetünk
legkevésbé? Miből van több a piacon? Gyakorlatilag most a kamatstop intézkedésnek és a közelmúltban magasra szökő kamatoknak köszönhetően a banki hitelezés az egy kicsikét visszaesett. Ugye a magas kamatszintnek köszönhetően kevesebb a banki kihelyezés, a kamatstopnak köszönhetően pedig kevesebb a felmondott banki hitel, ehhez köze van persze a moratóriumnak is. Tehát mondhatjuk azt, hogy a piacon a banki hitelek aránya az eladott követelések között alacsony. Ahol növekedést érzékelünk, az a távközlés, illetve a közüzemi szolgáltatásoknak a piaca. Kevés nyilvánosságot kapott, de a távközlési szolgáltatók azért márciusban végrehajtottak egy infláció követő nagyjából 10-15% mértékű árkorrekciót. Ez egy komoly áremelés volt azért a piacon. ennek a hatása elkerülhetetlen. Tehát ami felmondásra, eladásra került távközlési követelés, annak a számossága, a darabszáma és az egy ügyfélre eső tarcás összege is nőtt. Tehát ebben, ezen a piacon mi egy egyértelmű növekedést látunk. Nyilván itt a mi szerepünk is megnő, tehát ezeket az ügyeket szeretnénk úgy rendezni, hogy lehetőség szerint megmaradjon az ügyfél fizetőképessége, és a tarcások is rendezésre kerüljenek.
Na de itt mekkora tartozásokról lehet szó?
Átlagosan egyébként ilyen 80 és azt mondom, hogy 250 ezer forint közötti átlag tartozásokról beszélünk.
Az de ez már egy szép függ. Telefonszámla.
Attól függ, nem csak telefonszámla, hiszen ha mondjuk a telefonszámláról beszélünk, akkor ez egy kisebb összeg. De ne felejtsük el, hogy az áremelkedések az infláció hatására a telefonkészülékek ára is megemelkedett. Tehát ha valaki mondjuk részletre vásárol egy iPhone készüléket, és elmulasztja fizetni, azért az be tud karcolni a 400 ezer forintba is.
Ja, értem, és akkor így jönnek össze ezek a nagy.
És az ugyanúgy lejárt távközlési típusú követelésé válik. Érdekes kérdés, ha te mondjuk banki hitelből szeretnél megvenni egy iPhone-t, és arra igényelsz 500 ezer forint személyi kölcsönt, akkor bekerülsz a KHR-be, vizsgálják a hitelképességedet, mindenedet átnézik, de ha te egy telefonszolgáltatónál veszed meg részletre, akkor nem kerülsz be a KHR-be, és nem történik olyan alapos vizsgálat, ez csak egy zárójeles megjegyzés.
És egyébként a megnövekedett energia árak mennyire jelentek meg, akár nem fizetésben, vagy a közüzemi számlákat azért viszonylag, már csak azért is, mert mondjuk az elektromos szolgáltatók azok azonnal kapcsolnak, tehát ők nem sokat teketóriáznak, míg mondjuk a távhő szolgáltató egyszerűen nem tudja kikapcsolni a fűtést akkor se, hogyha szíve szerint már megtenné.
Egyértelműen
ez látszik egyébként a piacon is, hogy melyik szolgáltató az, amelyik a lekapcsolással egyszerűen jó helyzetbe kerül.
Az soha nem jó helyzet, hogyha egy szolgáltatónak fel kell függeszteni a szolgáltatását, ezt szögezzük le. Ami egyértelműen látszik, hogy a közmű szolgáltatások, a közszolgáltatások piacán is az áremelkedés hatása ott csúcsosodott ki, hogy megnőtt az egy főre eső tartozás összege, és a felmondott, nem fizetett szolgáltatási szerzéseknek a darabszáma. A piacot most nagyjából ezek határozzák meg, a követéskezési piacot, tehát a távközlési, illetve a közmű szolgáltatásból eredő számlák.
Tulajdonképpen ezen a piacon verseny ez most az összes követeléskezelő? Mert ugye korábban beszéltünk arról, hogy szakosodtak a követeléskezelők, van, aki inkább a banki ügyfelekre, van, aki inkább ezekre a...
Nem mondanék olyan szakosodást. Én azt mondom, hogy mindenki alkalmazkodik a piachoz, illetve egy professzionális nagyméretű követelésvásárló, követeléskezelő pénzügyi intézmény minden típusú követelést megvásárol.
De akkor jelenleg ez a piac, ez ilyen szempontból versenyző piac?
Ugyanolyan piac, mint bármely más szolgáltatási piac. Ez egy pénzügyi szolgáltatás, természetesen ezen a piacon is verseny van, és ebben a meglehetősen nehéz környezetben igyekszünk mi is kihozni a lehető legjobbat. Ne felejtsük el, hogy ez a szektor, ez több tízezer embert foglalkoztat, és pontosan ugyanolyan része a gazdaságnak, mint bármely más szolgáltatási ágazat.
Igazából ezt a versenyt azért hoztam ide, mert ugye korábban néhány perccel ezelőtt, vagy néhány tíz perccel korábban beszéltünk arról, hogy különböző kedvezményeket tud adni a szolgáltató, de valószínűleg abból tudja adni a kedvezményt, amit ő is megkapott az engedményezésnél. Én igazából itt a versenyre így kérdeztem rá, hogyha fogynak az ügyek, akkor gondolom drágában lehet megvenni ezeket a tartozásokat, tehát sokkal kisebb a mozgástér.
Amikor egy bank vagy egy pénzügyi szolgáltató úgy dönt, hogy értékesíti a nem fizető követeléseit, akkor azt ma már Magyarországon egy zárt pályázatos rendszerben teszi meg. Tehát a nagy szolgáltató cégeket meghívják, pénzügyi szolgáltató cégeket, akik árazást és térlési valószínűség mérlegelését követően árajánlatot tesznek mondjuk egy 5000 darabos követeléscsomag megvásárlására. Nyilván az az ő felelőssége, hogy ezt az árat hogyan alakítja ki, hiszen vásárolni könnyű egy követelést, de megtérülni már nem annyira. Tehát ezen a piacon is lehet masszív veszteséget összehozni. Tehát kedvezményről én nem beszélnék a követelés vásárlásánál, hanem inkább azt mondom, hogy egy észszerű árazással ki lehet alakítani egy olyan konstrukciót, ahol mindegyik fél nyer. Hiszen a szolgáltató idő előtt fogja visszakapni a nem fizetett szolgáltatási ellenértéket, azt ő újra vissza tudja építeni a saját értékláncába, ki tudja szolgálni az új ügyfeleit, egy bank ki tudja helyezni új fizető hitelek finanszírozásába, csökkenti a költségeit. Az ügyfél pedig egy olyan konstrukció elérésére kap lehetőséget, amit lehet, hogy mondjuk az adott banknál nem kapna meg. Éppen ezért nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogyha megpróbálja velünk felvenni a kapcsolatot a követeléskezelő, a követelésvásárló, legalább hallgassuk meg, mert így tudjuk a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből, így kapjuk meg a legnagyobb esélyt arra, hogy egy olyan konstrukciót dolgozzunk ki, ami igazodik a fizetőképességünkhöz, és egy emelt fővel történő kilábalást tesz lehetővé egy nehéz pénzügyi helyzetből.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Bódis Kornélnak, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltató Szövetségi elnökének, hogy vendégünk volt, és elmondta ismét ezeket az egyébként nagyon érdekes információkat. Kérlek, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.